Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm dr. Téglás Pétert, könyv- és filmajánló rovatunk vezetőjét, segítőjét. Megszoktuk, hogy mindig nagyon különleges és általában nagyon friss irodalmat és filmet hozol a hallgatóknak. Mi, amit most fogunk hallani tőled?
Hát a korábbi ismertetőktől most egy kicsit elkanyarodva egy mindenképpen más műfajba tartozó könyvet szeretnék ismertetni, amelynek a címe az, hogy Pacsinkó. Az írója Min Yin Lee nevezetű, egyébként amerikai író, föltehetően kínai származású, vagy koreai származású, ez egyébként magáról a leírásból, illetőleg a szerzőnek az életrajzi adataiból sem derül ki, de hát ez egyébként nem is lényeges. A Pacsinkó című könyv az utóbbi évtizedek, legalábbis az ismertetői szerint az egyik legjobban sikerült családregény. Ez egy koreai családregény, amelyben bőségesen ír természetesen Japánról, és a tulajdonképpeni konfliktus, a tulajdonképpeni probléma, amely a könyvben ábrázolásra kerül, négy generáció életének bemutatásával Koreának és Japánnak egymáshoz való viszonya.
Korea annyira különleges és olyan sok problémát felvető országról van szó, és teljesen megdöbbentem, hogy a diákok előtt ez nem ismeretlen, van, aki koreaiul tanul, mert hogy például beleszeretett több koreai bandába, együttesbe, és hogy milyen szép a koreai nyelv, tehát hogy meglepően nem ismeretlen Korea történelme, akár jelenkora a fiatalok körében sem. Úgyhogy bizonyára a családregény is nagyon érdekelni őket, honnan indul a történet.
Tehát Koreáról van szó, négy generációról van szó. Az első generáció a 19.-20. század fordulóján Koreában él, igen nagy szegénységben, egy Pusan nevezetű város közelében lévő kis szigeten foglalkozik halászattal, illetőleg egyfajta sajátos vendéglátással, egyfajta panziót épít ki a család, ahol ezek a kuldus szegény halászok szállnak meg éjszakánként, és kapnak többé-kevésbé tápláló eledelt, illetőleg tudnak tisztálkodni. Na most, ami különösen érdekessé teszi ezt az egész cselekménysorozatot, az az, hogy a négy generációnak négyféle problémája merül föl az őt körbeölelő társadalommal kapcsolatban. Tehát ugye az első generáció ezzel a rettentes szegénységgel kell, hogy megküzdjön, kőkemény emberek egyébként állják ezeket a féle megpróbáltatásokat. A házaspárt gyermekei, akik megszületnek, most szándékosan kerülöm a neveket, mert nem is könnyű kiejteni ezeket a koreai neveket, sorra meghalnak. És aki életben marad, az tetejében nyomorékként jön a világra, úgynevezett dongalábbal, viszont meglepő módon rendkívül vonzó emberi tulajdonságokkal rendelkezik, testileg a lábhiba ellenére egy igen dolgos, nagyon erőteljes felső testi felépítésű ember, aki a környezetében, az ő közösségében később nagyon nagy népszerűségre tesz szert. Mindenkin segít, sikerrel viszi tovább a panziót, egy szerencsés házasságot köt, az ő felesége is rendkívül dolgos asszony, a leány gyermekük, és aztán igazán innen indul a cselekmény sorozat, a leány gyermekük egy nagyon szép ifjú hölgy, aki szerencsétlenségére összetalálkozik egy olyan gazdag koreaival, akiről később kiderül, hogy az ottani szervezett bűnözésnek egy kiemelkedő alakja. Na most szabadon hozzátenni, hogy én szerencsétlenségről beszéltem, persze ez nem annyira egyértelmű, hogy ennek a lánynak ezzel a férfival való találkozása szerencsétlenség. Magyar körülmények között is elképzelhetjük azt, hogy egy olyan parasztlány, aki az őt körbevevő világról szinte semmit nem tud, hisz be van zárva abban nagyon szűk emberi közösségben, amelyben megszületett, amelyben a nagyon küzdelmes mindennapjait éli. Ebben egyfajta szint visz az, hogy ezzel a gazdag férfivel összetalálkozik. Egyébként az összetalálkozás nagyon egyszerű, mert ekkor már, és ez a társadalmi háttér, 1910-et írunk, amikor Japán elfoglalja Korea területét, és hogyha itt nézzük ezt a Puszánt. Sajnos ugye a hallgatóknak nem tudjuk a térképet bemutatni, de Puszán az Délnyugat-Koreában van, és nem messzi van a Japán-szigetektől. Egyébként csak úgy közbevetőleg említem meg, a Puszán borzasztó híres lesz majd az 1950-es években, mert ez az a kikötőváros, ahol aztán majd MacArthur partra száll és fölveszi a harcot az észak-koreai kommunista támadó csapatokkal szemben. Hát ezt akkor persze még 1910-ben nem tudták.
Korea-Japán történet családregény 4 generáción keresztül Pacsinkó. Erről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Pacsinkó családregényről mesél nekünk dr. Téglás Péter, amely Korea-Japán történetét és 4 generáció történetét dolgozza fel. Az utóbbi 10 év legsikeresebb családregényéről van szó. Igazi különlegesség, azt gondolom, akár a szerző nemzetiségét tekintve, és vélhetőleg a történetét tekintve is.
Mielőtt a történet folytatásába belefognánk, néhány szót hadd mondjak Min Yin Lee-ről, aki egy bájos fiatalasszony, itt van a könyv belső borítóján az ő fényképe, New York-i jogász. Sikereket aratt korábbi írásaival, de az első igazán nagy átütő sikert ezzel a Pacsinkó című könyvvel aratja. Előre bocsátom természetesen, hogy a pacsinkó szót majd meg fogom magyarázni, hogy honnan ered, mert hát ugye ez azért szerintem a magyar hallgató és a magyar olvasó számára nem ismert.
Milyen érdekes, hogy gyakorlatilag egy New York-i, vélhetőleg azért vagy Koreához, Japánhoz nemzetiségileg közeli jogásznő írt ezt a könyvet. Tehát Péter, lehet, hogy az ajánlók után tőled is születni fog könyv. Én már olvastam leveleit Péternek, irodalmi értékű.
Hát azért kevés a valószínűsége, hogy én képes lennék ilyen nagyon szép könyv megírására, de az biztos, hogy a jogász mi voltának is az ázsiai származásának, az író ázsiai származásának szerepe lehetett a témaválasztásban. Tudnélik, a központi probléma, ugye a 4 generáció központi problémája, és főleg az utána következő generáció központi problémája, ugye az a féle hihetetlen rasszizmus, amelyet a japánok Koreával kapcsolatban tanúsítottak, hát egyrészt rendkívül durva elnyomó politika. 1910-ben Koreát elfoglalták, kihasználva azt az anarchikus, majdhogy nem polgárháborús viszonyokat, amely Koreában uralkodott, elfoglalták Koreát, Korea összes erőforrására rátették a kezüket, a koreai földbirtokosokat megfosztották a tulajdonuktól, tehát magyarul egy rendkívül diktatórikus rendőri rendszert hoztak létre Koreába, kialakítva ezzel a két népnek a nagyon komoly szembeállását. Na most maga a könyv nem beszél róla, a könyvben nem fordul elő, de hát ugye meglehetősen közismert, hogy az idők előre haladtával és a háborús időszakban ez a féle elnyomás tovább fokozódott és egészen brutális formákat öltött, mert koreai nők 10 000-eit rabolták el a japánok, és vitték el, és ilyen gyermekprostitúció keretében a saját katonáiknak a rendelkezésére bocsátották. Visszatérve a könyv problémájára, ugye a gazdag koreai, aki szerencsejátékokból és tulajdonképpen védelmi pénzekből él és dús gazdag, viszonyt alakít ki ezzel a szegény parasztlánnyal, amelynek természetesen az a következménye, hogy a lány teherbe esik. Hát ez egy paraszti társadalomban ennél nagyobb szégyent és ennél nagyobb bélyeget, billogot el sem lehet képzelni. De nyilván keresik a kiutat, a kiút az, hogy egy református lelkész, akivel korábban a család nagy jót tett, mind egy viszonzásként a lányt és a születendő gyermeket magáénak vallja, feleségül veszi ezt a leányt, elköltöznek Japánba az ő rokonaihoz, mármint a lelkésznek a rokonaihoz, és ott hozza világra a csecsemőt, és részesítik nevelésben, előre bocsátom, ennek a fiúnak japán nevelést adnak. Érdekes kitérő volna az, hogy mi a kereszténységnek a helyzete Koreában és különösen Japánban. Tehát azért ez a generáció ugye minimum 2 keresztet hord a hátán, mert részint keresztény, másrészt pedig koreai, és hát mind a kettőt elég erősen üldözik Japánban, főleg ebben az időszakban.
Szegények, akkor nem igazán jó helyre menekülnek.
Hát nem igazán jó helyre menekülnek, azonban ennek a szegény lánynak más lehetősége nincs. A lelkészt a családi kötelékek, illetőleg a megélhetés Japánhoz. Fűzi, ő maga is koreai, de már korábban Japánban élnek. Japánban folytatják az életüket egy koreai gettóban, igen nagy szegénységben, időközben eljön a háború, amelynek az a következménye, hogy a keresztény református papot a japánok elhurcolják, borzalmas körülmények között fogva tartják, lényegében csak háború vége felé bocsátják szabadon, és nem sokkal szabadulása után az apa bele is hal ezekbe a sérülésekbe. A fiú azonban, aki nem az ő fia, tehát nem ő a természetes apja, egy nagyon-nagyon kedvező személyi tulajdonságokkal is, szellemi tulajdonságokkal rendelkező, közkedvelt fiatalemberré lesz, akinek a szellemi tulajdonságai különösen kiemelkedőek, kitűnően végzi azokat az iskolákat, amelyekbe sikerül őt eljuttatni, olyannyira, hogy az anya, legyőzve a büszkeségét, elmegy a természetes apához, és kéri a segítségét abban, hogy támogassa anyagilag a fiúnak a továbbtanulását.
Innen fogjuk folytatni dr. Téglás Péterrel Pacsinkó című négy generáció életét feldolgozó családregényének ismertetőjét.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Min-Yin Lee, New Yorkban élő jogász, egy nagyon nagy sikerű családregényéről beszélgetünk, Pacsinkó címmel. Közben itt a szünetben megkérdeztem, hogy ez valódi családregény, van-e valósághoz köze, és hát a válasz?
A válasz az, hogy tulajdonképpen a korábbi beszélgetésünkben érintettük, hogy igenis van valóság alapja, hisz a jogász írónőt éppen az serkentette ennek a könyvnek a megírására, hogy New Yorkban szembes már az ezredforduló tájékán, hogy Japánban mind a mai napig nem tekintik egyenrangú állampolgárnak azokat a koreaiakat, akik a háború forgatagában és a különböző népvándorlások következtében ugye Japánba kerültek. Igen nagyfokú ellenérzéssel fogadták a koreaiakat, és meg is különböztették őket, annak ellenére egyébként, hogy ránézésre természetesen, ugye rassz jegyeiket illetően a külső szemlélő semmi különbséget nem látott, egyébként ők maguk sem láttak semmiféle különbséget önmagukban, viszont abban a pillanatban, ahogy megszólaltak, illetőleg, hogy elárulták a nevüket, azonnal lehetett tudni, hogy koreairól, illetőleg japánról van ez szó. Na most a mi főhősünk, ez a rendkívül vonzó, nagyon kellemes fiatalember, aki hát időközben a természetes apjának a segítségével a legelitebb tokiói egyetemre kerül, gondosan eltitkolja koreai származását. Japán nevet vesz föl, tehát japánosítja az ő koreai nevét. Éppen ennek folytán aztán a japánok körében is nagy népszerűségnek örvend, irodalomszakra iratkozik be, és ugye már a háború után tartunk, amikor modernizálódik Japán. Hát azért oldódnak ezek a rettenetes szélsőjobboldali katonai klisék, amelyek ugye vezérelték korábban Japánt, és ebbe a szörnyű tragédiába belehajszolták, amit a II. Világháború jelentett. Oldódnak ezek a klisék, a mi főhősünknek egy olyan vágya van, hogy majd tanulmányait az Egyesült Államokba folytatja, időközben azonban ő számára is kiderül, hogy apja nem a köztiszteletben álló és igen nagy tekintélynek örvendő református pap, hanem az az őt önzetlenül segítő férfi, aki hát bizony a szervezett bűnözésnek egy kiemelkedő alakja. Na most ez olyan óriási megrázkódtatást okoz a fiú számára, hogy tulajdonképpen elbújtosik. Tehát a japán egyetemről, ahol szintén nagy népszerűségnek örvend és nagy sikerrel folytatja a tanulmányait, elbújtosik, az édesanyja elől is titkolja a tartózkodási helyét, az az édesanyja előtt, aki isteníti a fiát. Egyébként családot alapít, gyermekei születnek ebből a családból úgy, hogy az eredeti családja erről semmit nem tud. Szóval nagyon-nagyon megható pillanatai ez a könyvnek, ennek a szerencsétlen asszonynak a szenvedései, és hát ugye kéri a korábbi szeretőjét, ugye, és a fiúnak a természetes apját, hogy minden lehetőséget vessen be annak érdekében, hogy megtalálja a fiúnak a tartózkodási helyét, ami egyébként sikerül is, és annyit hát azért elárulhatok, hogy ez viszont rettenetes véget vet a dolgoknak, mert a fiú, amikor találkozik az anyjával egy rövid beszélgetés után, öngyilkosságot követ el, elhagyva eredeti családját, elhagyva az időközben létrehozott családját, feleségét, és ebből a házasságból származott gyermekeit is. Tehát egy nagyon mélyen érző, talán egy kicsit túlságosan is érzékeny emberről van szó, aki az életnek ezzel az oldalával nem tudott szembesülni. Na most úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy megmagyarázzam, mit jelent a könyv címe a pacsinkó. Hát a pacsinkó egyébként egy ilyen flipperszerű szerencsejáték, egy gép, amelyben hát a golyók ide-oda gurulnak, és akkor hát ugye, hogyha jó helyre gurulnak, akkor a játékos nyer, hogyha rossz helyre gurulnak, akkor nem nyer. Én egyébként egész pontosan a gép mechanizmusát és rendszerét nem is értem, próbáltam értelmezni, nem megy. A lényege azonban az, hogy érdekes módon ezt a féle szerencsejátékot a koreaiak mintegy kisajátítják Japánba, tehát a pacsinkó szalonok tulajdonosainak többsége koreai. Olyan koreai, akiknek többsége hatalmas gazdagságra tesz szert, ennek ellenére a többségi japán társadalom nem fogadja el, sőt, lenézi őket azzal együtt, hogy elfogadja nyilván a gazdagságot, és hát ugye addig, amíg az érdekei szolgálják, addig próbálnak ezeknek az embereknek természetesen hízelegni. Külön érdekessége, ugye utalok ismét a jogász eredeti szakmájára, a könyvírójának, hogy ezek a koreai emberek, akik Japánban élnek, már lehet, hogy több generáció óta Japánban élnek, még mindig nem rendelkeznek japán állampolgársággal. Nem tudom, hogy ez idő szerint 2019-ben, illetve 2018-ban, amikor a könyv íródott, mi a helyzet, de a könyv leírása szerint a legutóbbi időkig nem kapták meg, vagy csak nagyon komoly utánajárással és erőfeszítéssel kapták meg a japán állampolgárságot. Ismétlem is hangsúlyozom, annak ellenére, hogy generációk óta Japánban élnek. Ez a féle megvetés, ez a féle kiközösítés még manapság is sújtja a koreaiakat, azokat a koreaiakat, akik egyébként már az eredeti nyelvüket talán már egyáltalán nem is tudják. Na most ugye külön érdekessége ennek a történelmi háttérnek, ennek a féle sajátos rasszizmusnak, hogy hát milyen koreaiakról van szó. Hát koreaiakról van szó, akik Japánban élnek, de időközben Korea két részre szakadt. És ezek a Japánban élő koreaiak ezt a két részre szakadást nem is igazán tudják értelmezni. Tehát vonzódnak eredeti hazájukhoz, és számosan vissza is mennek Koreába, és vesztükre, néhányan Észak-Koreába mennek vissza, ahol már ugye Kim Il-sung rendszere uralkodik, és ezekről az emberekről aztán a továbbiakban semmi szó nem esik, semmi hír nem jön róluk, tehát igen, nagy valószínűséggel az érkezésük után nem sokkal Észak-Koreában meg is ölik őket. A többi koreai annak érdekében, hogy hát azért valami személyi okmánnyal mégiscsak rendelkezzen, valami identitása legyen, dél-koreai útleveleket kapnak. Azt a Dél-Koreának az állampolgárságát és útlevelét kapják, aki ebben az időben templom egere szegénységű Dél-Korea, ugye röviddel a háború után, a koreai háború után játszódik, ami hát ugye a második világháborút követő háborúknak az egyik legvéresebb, szörnyű konfliktusa, és Korea egy csodát hajt végre. Hát ezt gondolom a hallgatóknak nem kell magyarázni, hogy ez idő szerint a világ 10 legfejlettebb ipari állama közé tartozik Dél-Korea, olyan elképesztő nemzeti jövedelemmel és fejlettséggel és életszínvonallal, amelyet hát bizony még Európában is nehezen lehet megérteni.
Végtelen szegénység, végtelen gazdagság, kiközösítés, sikeres állam, a regény neve Pacsinkó, valódi történelmi háttérrel feltétlenül olvassák el. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.